sokak fejében azért egyfajta zavart okoz, hogy egy olyan alapvetően autó kis nagy kereskedelemmel, illetve mobilitási szolgáltatásokkal foglalkozó csoport, mint az Auto Wallis, hogyan tud ennyire dinamikusan növekedni egy ilyen eléggé kaotikus időszakban is. Hogy látjátok ti ezt a nagy autóipari átalakulást, és melyek ennek a legfontosabb előnyei, illetve akár kockázatai az Auto Wallis csoport számára?
Amikor 6 évvel ezelőtt meghirdettük a növekedési stratégiát, annak is az volt már akkor az alapja, hogy olyan tektonikus mozgások várhatók az autóiparban, az elektrifikáció, a környezetvédelmi szabályozások miatt, már akkor is azért az előszere megvolt a kínai export kényszernek, amelyek alapvetően és alapjaiban tudják átalakítani akár az európai autóiparnak a termelési szerkezetét, de nyilván minden ilyen átalakulásnak a következményei a teljes értékláncban lekövetendőek, azaz várható volt, hogy az értékesítési lánc nagykereskedelmi, kiskereskedelmi elemei is reagálni lesznek kénytelenek arra, hogy nyomás helyeződik a költség szerkezetére az iparágnak. És hát ez meg is történt. A mi növekedési stratégiánk ugye azt a választ adja, vagy adta, hogy azokban a kis országokban, ugye mi most 16 országban vagyunk jelen, mint Auto Wallis csoport, tehát ezekben a közép-kelet-európai országokban, amik tipikusan kisebbek, nyelvileg és szabályozásilag is töredezettek, hiszen különbözik a rendszám regisztrációtól kezdve a még akár a környezetvédelmi vagy KRESZ előírások tekintetében is a szabályozás országonként. Tehát, hogy ebben a régióban olyan töredezett maga a piac is, és az ehhez a kiskereskedelmi és a nagykereskedelmi ellátás is, amely hatékonyságában elmarad a nyugat-európaitól, és várhatóan maga a nyugat-európai is konszolidációra szorul pont ezek miatt a tektonikus nagy átalakulások miatt. Tehát ezt látjuk, az elmúlt 6 évben ennek azért már sok elemét látjuk megmozdulni, most már történelemről beszélünk, tehát ez a pillanat az eljött. Ugye ebbe csapott bele még ráadásul a Covid, utána aztán egy inflációs sok, úgyhogy volt itt minden az elmúlt 6 évben, ami ezeket az átalakulásokat nehezen tervezhetővé teszi. Ebben szerintem nem állunk rosszabbul, mint bármelyik évben eddig. Tehát én azt gondolom, hogy bár az idei évet azért a Trump vámok nyilván meg sózták, borsozták, de valójában a trendek azok ugyanazok, mint eddig, és ezért meggyőződésem, hogy ami tavaly megerősített, vagy meghosszabbított, és egyben meg is növelt, ugye duplázásra szóló 5 éves stratégiánk az továbbra is időt és válságot is álló módon viszi előre a növekedésünket. Ugye mi történik nálunk? Mi azt gondoljuk, hogy a növekedés önmagában is tud, hiszen összehasonlítható méretűvé tesz a nyugat-európai versenytársainkhoz képest, tehát például ugye tavalyi évben meghaladtuk a konszolidált és a nem konszolidált árbevételünk összesennyével az 1 milliárd eurót, ezzel mindenképpen felkerültünk a teljes európai térképre, ilyen versenytársaink az első 50-hez vannak leginkább közel, tehát ez már mindenképpen egy jelentős méret önmagában is, de valójában a növekedés egyben konszolidációval is együtt jár, hálózatosodással, tehát hogy a mi általunk vezetett nagykereskedelemben ugye saját és nem saját kiskereskedelmi elemeknek az összessége az, ami ugye meghaladja most már 250 kiskereskedelmi egységet, tehát ennek a hálózatba szervezése ez mindenképpen egy kompetitív előny, egy versenyképességi előny, aminek a kihasználásán dolgozunk folyamatosan, és ehhez egyébként növeljük a saját kiskereskedelmi hálózatunkat is. Magyarország után Szlovéniában, Csehországban tavaly nagyokat léptünk előre abban az irányban, hogy minél nagyobb legyen ennek a szinergiának a bázisa.
2019 óta vagytok tőzsdén. Maradjunk is akkor a stratégiánál. Milyen célok fogalmazottak meg? Azt még zárójelbe hozzátenném, hogy eddig, amiket publikáltatok stratégiai célkitűzéseket, ott mindig idő előtt sikerült fontos eredményeket, fontos célokat teljesíteni.
Így van, a tavalyi a második felvizsgálatunk volt ugye 5 éven belül, pont azért, mert a korábban kitűzött elemzők által is optimistának gondolt 5 éves előrejelzésünket nagyjából 2-3 éven belül értük el, nyilván akvizíciók segítségével is, de egy stabil, organikus növekedésen keresztül is. Úgyhogy ez történt tavaly. 2028-ra tűztünk ki célokat újra, tehát az akkori 2023-as bázishoz képesti duplázást árbevételben is és eredménytermelésben is. Ez ugye összességében már 100 000 autót jelenthet majd 2028-ra. Most azóta ugye eltelt egy év, látjuk a 2024-es évnek is a viharos hullámait, ellenszelét, és hát meglehetősen országonként is, márkánként is eltérő dinamikákat. A kérdésedre válaszolva, a 2024 az autóvalis stratégia szempontjából bebizonyította újra azt, hogy a diverzifikációval valóban stabilitást tudunk adni a csoportnak, hiszen volt olyan ország, ahol nagyon jól teljesítettünk, volt olyan ország, ahol nem, volt olyan márka, amiben tudtunk nagyot előrépni, de volt olyan márka, ahol éppen mondjuk modellfrissítésre várunk, vagy gyártási kapacitás felfutásra várunk. Tehát, hogy ennek az összhatása az az, és a 2024-ben ez mind a kettő trend érvényesült, hogy ugye a kelet-európai régió összessége eleve felülmúlja a nyugat-európai autópiacnak az általános növekedését most már tartósan és rendszerűen. Tavaly ugye nagyjából 1% alatti volt az egész európai növekedése, ehhez képest a Kelet-Európa összességében átlagosan 10%-ot növekedett, de ugye ez a 10% is valójában úgy valósult meg, hogy 4-14% között volt az egyes országoknak a növekedése, és hát ezeken az országokon belül is különböző volt a márkáknak a teljesítménye természetszerűleg. És akkor ez a válasz a kérdésedre, hogy amit a stratégiánk hozott, az az, hogy 16 országban vagyunk jelen, ezek között mindegyik alacsony is, meg magas is szerepel a növekedés tekintetében, és ugyanígy 27 márkát képviselünk immár, ami megint csak azt teszi magabiztossá, hogy ha valamelyik eleme esetleg nem teljesítene jól, akkor az összessége a portfóliónak még mindig tud jól teljesíteni, akár átlag fölött is, de hát mindenképpen az európai bázis fölött.
Az éves jelentésetekből idézek, a vállalatcsoport célja, hogy 2030-ra a közép- és kelet-európai régió meghatározó integrátorává váljon a három kulcs üzleti területen, amiről már beszéltünk, kiskereskedelem, nagykereskedelem, illetve a mobilitás, kihasználva a piac átalakulásából adódó lehetőségeket. Hogyan kell értelmezni ezt, konkrétan milyen lépésekre van szükség ahhoz, hogy ezeket ugye előbb a 2028-as stratégiai célokat, majd ezt az általános célt 2030-ra vonatkozóan el tudjátok érni? Mire számíthatnak a részvényesek, a befektetők?
Nyilván szeretnék nagyon konkrétan és nagyon pontosan válaszolni, de két okból nem tehetem meg. Egyrészt tőzsdei vállalat vezérigazgatójaként nem tudok konkrét tárgyalásokról és tranzakciókról előre beszámolni, és hát tényleg annyira sok minden történik egyszerre az iparágban, és annyira eltérő irányú és nagyságú vektorok csapnak össze, aminek azért pontos kiszámítása főleg negyedévekre, de még akár évekre lebontva is hordoz bizonytalanságot, mondjuk fogalmazzak így. Ennek ellenére az össz stratégiai irány, tehát mondjuk egy 5 éves táblatban az össz eredője ezeknek a vektoroknak az szerintem teljesen világos továbbra is. Továbbra is ugye folyik ez az átalakulás, tehát az a történelmi ablak az nyitva van, ami meghatározta azt, hogy például a gyárak kénytelenek a saját átalakulásukra, elektrifikációba befektetett tőke lekötésükre fókuszálni, a kínai Európa szempontjából import tekintetében versenyképességet növelni, illetve hát nyilván az amerikai vámokra is reagálni, tehát hogy rengeteg dologra kell koncentrálnunk, ami mind abba az irányba mutat, hogy kapacitásokat kell optimalizálni, ez gyárbezárásokat is jelent, illetve árazásban versenyképesebbé kell tenni a termékeiket. Ennek az átalakulásnak egyébként egy jó része azért lezajlott az elmúlt 6-7 évben. Magát a Stellantis csoport létrejöttét is ez dinamizálta. Azon belül még vannak tartalékok, azt gondolom, az optimalizálásra, de ugyanígy a Renault csoport együttműködéseinek, Nissan Mitsubishivel való átalakulása is. Nyilván az USA-Európa, USA-Kína, Kína-Európa háromszög, ha csak ezt a egyszerűsítést nézzük, mert ez is ugye durva egyszerűsítése a valódi geopolitikai dinamikáknak, tehát hogy ebben is olyan átalakulások lesznek amerikai gyártók itteni európai jelenlétében, vagy akár az európai gyártók USA jelenlétében, amiknek lesznek visszagyűrűző, vagy a helyi piacra is jelentős kihatásai, és ezeknek egyébként most azt kell mondjam, hogy az európai ipar valószínűleg nem a vesztese lesz, sőt, mondhatjuk úgy is, hogy akár a kelet-európai gyártókapacitások, amelyek ugye a nearshore-osodás, ez a szép nemzetközi kifejezés terjedt el ugye arra, hogy a globális termelési láncoknak a töredezése a geopolitikai, a kereskedelmi háború okán visszahozza a termelést, mondjuk a mi esetünkben Európában. Ez viszont valószínűleg ugye nem a német, belga és francia vagy olasz főváros mellé fog telepedni, hanem leginkább ide Kelet-Európában, tehát itt szlovák és hát nem utolsó sorban a magyar nyeressége ennek le kell, hogy csapódjon valahol.